és 8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Virágvasárnap a béke fontosságát hangsúlyozta és fegyverletételre szólított fel 14. Leó pápa a Szent Péter téren. A húsvéti nagy hetet megnyitó szertartáson az egyházfő megáldotta a Jézus jeruzsálemi bevonulását jelképező olajágakat és pálmaleveleket. A Szent Mise végén pedig hangsúlyozta, hogy a földet nem háborúra, hanem békére teremtette az Isten. Az ukránok pénzzel, olajblokkáddal és kémekkel próbálnak egy ukrán barát kormányt létrehozni Magyarországon. Ezt a miniszterelnök Békés Csabán mondta. A kormánypártok választási gyűlésén Orbán Viktor hozzátette, nincs épp elmélyű magyar ember, aki háborút akarna, de az a kérdés, hogy ki tud nemet mondani, és ehhez tapasztalatra, rutinra, tiszta fejre és hidegvérre van szükség. A kormányfő szerint nemzetközi érdeklődés övezi a választásokat, mert Magyarország nyíltan nemet mond a háborúra. A Mi Hazánk mozgalom jelöltjei az ország egyik választókerületében sem fognak visszalépni, senki javára az országgyűlési választás előtt, jelentette ki a párt elnök helyettese Miskolcon. Dúró Dóra felidézte, hogy a párt mind a 106 egyéni körzetben sikeresen állított országgyűlési képviselőjelöltet, az ajánlásgyűjtés pedig még soha nem ment olyan könnyen számukra, mint ebben a választási kampányban, fogalmazott. Egy 1,5 milliárd eurós pályázatot tesz közzé az Európai Bizottság az uniós és ukrán védelmi ipar fellendítésére. A mai naptól elérhető projektek Ukrajna mellett Norvégia számára is nyitottak. A keret 240 millió eurót szán védelmi felszerelések, többek között drónellenes, légi és rakétavédelmi, valamint szárazföldi és tengeri harci rendszerek közös beszerzésére a tagállamok és Norvégia által. Irak azonnali elhagyására szólította fel az amerikai állampolgárokat az amerikai külügyminisztérium. A felhívást azután tették közzé, hogy az Iránt támogató fegyveres csoportok a repterek, szállodák mellett támadással fenyegették meg az Irakban működő amerikai érdekeltségű, illetve amerikai kapcsolatokat ápoló egyetemeket is. Az Egyesült Államok soha nem fogja megengedni, hogy Irán áthaladási díjat szedjen a Hormuzi szorost használó nemzetközi hajóktól, jelentette ki az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio az ABC televíziónak adott interjúban azt hangsúlyozta, hogy Donald Trump elnöknek számos opció áll rendelkezésére a helyzet kezelésére. Ehhez a hadügyminisztérium előkészíti a lehetőséget. Iránból indított ballisztikus rakétát lőttek le a török légtérben a NATO légvédelmi rendszerei, közölte az ankarai védelmi minisztérium. Ez már a negyedik ilyen incidens az Irán elleni amerikai-izraeli légicsapások kezdete óta. Tegnap 79 éves korában elhunyt Nádasdy Ádám babérkoszorú díjas költő, nyelvész és műfordító. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem professzor emeritusza és a Digitális Irodalmi Akadémia tagja évtizedeken át meghatározó alakja volt a magyar nyelvtudománynak és irodalomnak. Műfordítóként Shakespeare és opera fordításai, nyelvészként ismeretterjesztő munkái tették széles körben ismerté. Az Európában egyedülálló gondosóra programmal már több mint 1 millió idős honfitársunk tudhatja magát még nagyobb biztonságban, és több százezer család tapasztalhatja meg a nyugalmat, mondta a kulturális és innovációs miniszter, Nyitrai Zsolt miniszterelnöki főtanácsadó közösségi oldalán közzétett videójában, melyben arról tájékoztattak, hogy új funkcióval bővült a gondosóra applikáció, aminek segítségével GPS alapú helymeghatározással, a felhasználó kifejezett beleegyezésével láthatóvá válik a gondosóra használó tartózkodási helye, mondta Hankó Balázs. Végül az időjárásról. túlnyomóan borult időre számíthatunk, és több felé alakul ki jellemzően gyenge intenzitású eső, zápor. Csak késő este kezd el északkelet felől csökkenni a felhőzet. Nagy területen megerősödik, a Nyugat-Dunántúlon viharossá fokozódik az északi szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 6 és 11 fok között alakul. Késő este 3 és 8 fok közé hűl le a levegő hőmérséklete. Híreinket hallották.
Reklám. Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés. 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban a digitális világ esetleges veszélyeiről, a gyermekek fejlődésére gyakorolt hatásáról kérdezzük dr. Révész Kiszela Kingát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem pedagógiai kar gyógypedagógiai intézetének megbízott igazgatóját, egyetemi docenst. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégemet, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy a digitális világ milyen hatást gyakorol a gyermekeinkre, az ő fejlődésükre, a tudatukra, és egyébként van ezzel különösebb dolgunk majd a későbbiek során. Köszöntöm itt a stúdióban.
Én is köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszönöm a megkeresést, és bízom benne, hogy egy tartalmas beszélgetésnek leszünk részei.
Kezdjük onnan a beszélgetésünket, hogy mit is befolyásol a digitális világ? Tehát hogyan kell elképzelni, hogy mi az, ami már árthat a gyereknek, ha feltételezzük, hogy ez ártó?
Igen, valóban jó a megközelítés, mert ez az ártó tényező, ez mindig csak teoretikus tud lenni, de az látható, hogy a mai kor gyermekeinél a gyermeki személyiség fejlődésben azt, amit tipikusan azt gondoljuk, hogy így kellene, vagy így lenne jó, ha fejlődne egy gyerek, vannak bizonyos dimenziók, amelyek mentén érzékelhető változások vannak. Ilyen például a kommunikációs képességeik a gyermekeknek, a beszéd, az egymáshoz való kapcsolódásuk, a szociális készségképesség struktúrájuk, de természetesen a mozgásukban is látható, hogy vannak eltérések, akár abban, hogy hogyan fejlődnek, milyen életkorban érik el azt a készségképesség struktúrát motorosan, ami elvárható mondjuk életkor specifikusan. Nagyobb elmaradásokat látunk az elmúlt 10-20 évben, mint korábban, ez biztos.
És akkor ez betudható annak, hogy a képernyő használat megjelent egyáltalán a gyerekek életében is?
Egyre többen gondolják azt, és egyre több kutatásban igazolódik, vagy igazolhatóvá válik, hogy a digitális eszközhasználat és ezek a fejlődésbeli, érésbeli késések között valamilyen összefüggés kapcsolat mindenképpen feltételezhető. Ha már csak abba belegondolunk, hogy ahelyett, hogy ő kimene a játszótérre, a barátaival játszana, biciklizne, ugrálna, csúszdázna, ahelyett többnyire leül egy digitális eszköz egy képernyő elé, és tulajdonképpen ezektől a hatásoktól ő megfosztja saját magát, már ebből érződhet, hogy azért nem biztos, hogy ez az irány egy jó irány, és valóban, hogyha végezni azokat a tevékenységeket, amit a képernyő használat miatt kihagy, akkor az kihathat az ő fejlődésére természetesen. Pozitív vagy negatív irányban, de most egyelőre inkább a negatív irányokat látjuk, beszélhetünk majd a pozitívról is.
Nagyon sok szakember elmondja azt, hogy milyen mozgások fontosak a fejlődés szempontjából. Ilyen az ugrálás, legyen meg a bukfenc, stb. Ezek ugye egy olyan kapcsolatot létesítenek az agyban, olyan kapcsolati összefüggéseket, amivel a fejlődés az normálisnak mondható a gyereknél. Mit okoz maga a képernyő?
A képernyő az nagyon sokszor okozhatja azt, hogy bár azt gondoljuk, hogy ez egy fejlesztő hatás lett, nagyon sok szülő például azért ülteti le a gyermeket elé, mert azt gondolja, hogy segít a beszédének a fejlődésében, megtanulhat akár idegen nyelveken, de egyre több olyan tudományos adat ismeret van, ami azt mondja, hogy például amikor a beszédről beszélünk, az azt jelenti, hogy a gyermeknek nagyjából másfél-két éves életkora körül kellene, hogy legyen egy 50 szavas szókincs, amelyet képes nyelvtanak helyestő mondatokba szerkeszteni. Ehhez értenie kell, hogy miről beszél, előtte ki kell alakuljon a szülővel a közös figyelmi fókusz, beszélgessenek bizonyos dolgokról, tárgyakról, még úgy is, hogy esetleg a szülő verbalizálja ezt. És nagyon sokan gondolják azt, hogy ezek a általában ilyen mindenféle fajta mediális csatornán érkező kis rövid mikrovideók, mikrotartalmak, amiben megtanítják a gyermeknek, hogy van a zöld angolul, vagy éppen a piros, azzal ő majd ezt meg is tanulja, de kutatások igazolják, hogy igazából ezeket a beszéd funkciókat, amit beszédnek gondolunk, azt ő zajként érzékeli. Tehát nem segít a beszéd fejlődésében, mert az ő agya a nem élő beszédet, tehát a videók hanganyagát, az zajként érzékeli. Úgyhogy egy ilyen momentum biztos, hogy van, hogy bár azt feltételezzük, hogy segíthet, sok esetben mégis inkább egy hátráltató tényező. Arról nem is beszélve, hogy nincsenek társas interakciók, társas kapcsolatok, vagy a társas kapcsolatok azok áthelyeződnek egy vizuális, virtuális térbe. És a virtuális térben eljátszhatja, például most, ha nem teljesen pici gyermekről beszélünk, hanem akár a serdülőről, egy olyan én identitást vehet föl, ami nem feltétlen egyezik azzal, aki ő valójában, de hogyha az én identitás népszerűbb, mint ő maga, akkor beleburkolózik ebbe, és inkább azokat a kapcsolatokat próbálja megerősíteni, holott tudjuk, hogy élő kapcsolatok nélkül nagyon nehéz szocializálódni, interakcióba kerülni, megtanulni jól kommunikálni, jól beszélgetni, jól kapcsolódni társakkal, vagy éppen érzelmek azonosításában is. Egyre inkább azt lehet látni, hogy csorbát szenved ez a korosztály, akár a serdülőkről beszélünk, akár a fiatalabb gyermekekről.
Ha a kisebbekre helyezzük most a fókuszt, az ő esetükben milyen problémákat okoz maga a képernyő használat?
2025-ben volt egy közös kutatás az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemnek a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósággal, amelyben az óvodapedagógusok média tudatosságát vizsgáltuk, és nekik készítettünk elő workshop anyagokat. És ennek a kutatásnak része volt egy fókuszcsoportos interjú, amelyben az óvodapedagógusokkal arról beszélgettünk, hogy ők mit látnak, miben változnak a mai kor gyermekei feltételezve, hogy a digitális eszköz használat ebben szerepet játszik. És nagyon érdekes, amit ők mondanak, igazából a személyiséget alkotó képességek teljes szegmense érintett, de az ő elmondásuk szerint, amiben a leginkább érzik a gyermekek változását, az egy a beszédfejlődésük, a másik az, hogy nagyon rendezetlenül mozognak, és a mozgásfejlődésükben nagy eltéréseket látnak, illetve ami egy nagyon érdekes momentuma ezeknek a kutatásoknak, hogy a társas, szociális interakciókban, az érzelemazonosításban, az empátiában, nevezzük ezt a képességet a proszociális képességeknek, tehát képes vagyunk mások érzéseibe belehelyezkedni, kijönni ebből az én központú nézetből és a másik nézőpontjából is rávilágítani és rálátni a különböző helyzetekre. Ebben érzik a, például az óvodapedagógusok, mint szakemberek, hogy a gyermekek egyre inkább eltérő képességstruktúrát mutatnak.
Ez egyébként szülői és óvodapedagógusi szempontból milyen feladatok elé állítja őket?
Nehéz erről így nyilatkozni. Hát először is, ami a szülők felé, azt gondolom, hogy egy jogos elvárás vagy kérés lehet, inkább nem is elvárásként fogalmaznám meg, hanem kérésként, hogy nagyobb figyelmet kell szentelni a közös együtt töltött időre. A digitális eszközhasználat és maga a képernyő, azt kell, hogy mondjuk, hogy nem ördögtől való, tehát az újkor vívmánya, meg kell tanulnunk vele együtt élni, de inkább jól együtt élni. És ebben az, hogy tudatosan, kontrolláltan legyen jelen ebben a digitális világban a gyermek, az lehet egy olyan lépés, amiben a szülők segítségére mindenképpen szükségünk van. Tehát nem azt mondjuk, hogy zéró tolerancia, csak sokkal inkább legyen ez egy közös együtt töltött idő, figyelve a gyermek reakcióit, a reakcióira való reagálással, az esetek, helyzetek megbeszélésével, mert hogy azért, ha belegondolunk, még gyerekeknek szóló tartalmakban is lehetnek olyan jelenetek, olyan párbeszédek, amelyek ijesztőek lehetnek a gyermek számára, és ezt nincs, akivel megbeszélje, az traumatizálhatja is őt, és ráadásul legalizálja nagyon sok helyzetben ezek a mesék, történetek, akár még az agressziót is. Hány ilyen meséről tudunk, ahol mondjuk a főszereplő például agresszívan jelenik meg, és mivel ő a főszereplő, a főhős, a pozitív jelenség sok esetben ezekben a történetekben, ezért a gyermek átfordíthatja arra a nyelvre, hogy hát ez akkor jó, ezt akkor szabad, ha neki szabad, nekem is szabad. És ebben, hogy ott van a tudatos szülői jelenlét, egy kontroll, akkor az mindenképpen segít. Hát ez az egyik a szülők részéről, a másik az, hogy önmagunknak is meg kell tanítani, mert hogy a mai kisgyermekek szülei már digitálisben szülöttek. Ugye abba a generációba érkeztek meg, akinek teljesen természetes lételeme, eszköze a mindennapjának része, maga a digitális eszköz, akár az okostelefon, akár egy tablet, vagy a laptop, és észre kell vennünk magunkon azt, hogyha mi túlhasználjuk, mert hogy a gyermek mintát követ. És a mintakövetésben az első lépés, hogy mi tudatosítsuk szülőként magunkban, hogy én is nagyon sokat használom. Nekem is nagyon oda kell figyelni, és ha én oda tudok figyelni, akkor tudok a gyermekem számára több időt szentelni, és az ő eszközhasználatát is esetlegesen korlátozni, szabályokkal körülbástyázni. Nagyon érdekes, hogy amennyi kérdése, hogy mennyi a megengedett, ez a mai napig vitatárgya. Azt mondják, hogy 2 éves életkor alatt ne nagyon adjunk a gyermek kezébe eszközt, utána is nagyjából fél óra időintervallum, és 6-7 éves korig igazából nincs szüksége a gyermeknek arra, hogy képernyő előtt időt töltsön. Maximum annyi az ajánlás, hogy ha mondjuk szülők, nagyszülők, távolévő rokonokkal kapcsolattartás eszközeként van jelen, ez legyen az az idő, amit a gyermek tölt, minden egyéb más pedig inkább a természetes közegében szerezhető meg információként.
milyen veszélyei lehetnek az idősebbekre, a serdülőkorú gyerekekre?
Ez egy nagyon összetett problémakör, problémahalmaz. A serdülők idegrendszeri funkciói egyébként is nagyon intenzíven alakulnak, főként az érzelemszabályozás, az én azonosság, önazonosságnak a megtalálásában. És a legnagyobb veszélye, én azt gondolom elsődlegesen, most mint pszichopedagógus, gyógypedagógus gondolkodom ebben, az, hogy amiről már beszéltünk, hogy az az identitás, amit mondjuk egy digitális eszközön, média közösségben, közösségi média tartalmakon fölvesz, az lehetséges, hogy népszerűbb. És ott ugye a népszerűség egy serdülőnél nagyon fontos. Emiatt maga a digitális eszköz és az rajta lévő kis én identitása kerülhet prioritásként előtérbe, és ezáltal leszűkíti az élő társas kapcsolatait. A másik, hogy azért olyan digitális tartalmakat fogyasztanak, játékokat játszanak, amelyek maguk, hát fogalmazzunk úgy, hogy addiktívak lehetnek, és beszippantja őket, akár órákig ott tartja, és azt a jutalmazó rendszert, amit kívülről kellene a társas kapcsolatokon keresztül megszerezni, azt a gép fogja adni neki, és ezért benne tartja. És ha már itt vagyunk ezekben a játékok, és mondjuk a közösségi média veszélyeiben, akkor a serdülők azok ki vannak téve természetesen annak, hogy olyan személyek is megtalálhatják őket, akik esetlegesen nem jó szándékkal vannak jelen ezeken a tartalmakon. Nem is tudom, néhány hónapja volt például, azt hiszem a Roblox kérdésköre, hogy a Roblox-szal mi történik, és hogy a Roblox mennyire ártó, akár a pedofíliára, és gondolhatunk itt, és erre hozták ére sarkatek, de valóban van ennek veszélye, hogy esetlegesen olyan cselekvések áldozataibe válhatnak, amire nem feltétlen szeretnénk sem szülőként, sem pedagógusként, hogy erre gondolnunk kéne, de lehet, hogy gondolnunk kell.
Hogyan tudja ezt mondjuk a serdülő kivédeni? Vagy hogyan lehet ő tudatosabb ebben? Nyilván a szülőnek nagyon fontos szerepe van itt is, de azt gondolom, hogy egy serdülő korúnak már lehet, hogy megvan annyira a magához való esze, hogy ő beláthatja esetleg azt, hogy valami jó vagy nem jó.
Igen, a serdülő egyrészt valóban már kognitíve nagyon sok mindent tud a világról, gondolkodik, jól gondolkodik, átlát bizonyos folyamatokat, de mégsem olyan szintig, mint egy felnőtt. És könnyebben fut bele, főleg, hogy ugye az érzelmei, érzelemazonosítása egy kicsikét elviheti őt másik irányba, abba, hogy mégis másképpen értékel dolgokat, nem gondol veszélyesnek olyan dolgokat, amit lehet, hogy egyébként egy felnőtt már veszélyesnek gondol. Csak egy élő példára, mikor egy 14 éves gyermek ül a bármelyik ilyen média közösségi játék előtt, és beenged valakit, mert bejelentkezett, és nagyon érdekes, ilyen figyelemfelvétel is, amikor megkérdezi a gyermektől, hogy ő hol lakik, és a gyermek elmondja, majd amikor a gyermek visszakérdez, hogy hol lakik, akkor egy olyan választ kap, most például mondok ránk egy példát, hogy gyerek elmondja, hogy ő Egerben lakik, és akkor erre a válasz az a másik oldal, hogy ő pedig Heves megyében, akkor azért villogjon a vészvillogó, és ezt kell a gyermekekben is tudatosítani, hogy egy mi az, amit kiadhat, mi az, amit nem adhat ki saját magáról, például a személyazonosságát, a lakcímét, vagy hogy mit dolgoznak a szülei, vagy ő hova jár például iskolába. Ezek olyan védett adatok legyenek, amit senkivel nem oszt meg azon túl, akiket valóban ismer, és legyen óvatosabb ezeken a közösségi felületeken, hogy ki az, akit beenged az ő játék tevékenységébe, vagy a saját oldalára, a Facebookon is, az Instagramon is, ugye be lehet állítani, hogy kik láthatják például a profilunkat, érdemes ebben például arra törekedni, vagy azt kérni a gyermektől, hogy valóban csak az ismerőseivel ossza meg, és ne a teljes világhálóval, mert akkor nagy veszélynek teszi ki magát.
Igen, ez egy nagyon kritikus pont, azt gondolom, ami megint visszavezet minket oda, hogy a szülői felelősség valahol megint megjelenik ebben, hiszen ha kommunikálunk, jól kommunikálunk a gyerekkel, akkor vélhetően a bizalom is meg lesz a szülő felé. Ez mennyire fontos fejlődési szempontból is, hogy minél többet beszélgessünk a gyerekkel?
Azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb dimenziója a gyermeki személyiségfejlődésnek. Alapvetően, amikor megszületik egy baba, és újszülött csecsemőkorról beszélünk, már onnan indítva, az, hogy kialakuljon egy stabil, biztonságos kötődési kapcsolat, szeretett kapcsolat édesanya, gyermek, szülő és gyermek között, ez már ad egy olyan biztos alapot az ő fejlődéséhez, amelyből kiindulhatunk. Ma már itt is azt kell, hogy lássuk, hogy miután a szülők többsége is digitális eszközfogyasztó és eszközhasználó, olyan impulzusokat veszít a gyermek, ami korábban teljesen természetes volt. Tehát, hogy etetés közben, szoptatás közben a szülő a gyermekével próbálja meg a szemkontaktus felvenni, és ne pedig a telefonjában vagy a tabletjében keresse a tartalmakat. Ez egy fontos dimenzió lenne már az egészen pici kortól. Úgy szoktuk a pszichológiában, pedagógiában, gyógypedagógiában, ki kell, hogy alakuljon egy olyan közös figyelmi fókusz, amely aztán például a beszédfejlődés alapja lehet, de ehhez idő kell, ehhez kapcsolódás kell. A későbbiekben, akár ugye az óvodáskorban, ha beszélünk, már nagyon jó alapja lehet a későbbi iskolai életéveknek, ha ott a gyermek és a szülő folyamatosan beszélget, megbeszélik, hogy mi történt az óvodában. Persze nem biztos, hogy jó, ha azt a kérdést teszem, hogy mi történt kicsim az óvodában, mert hogy erre azt fogja mondani, hogy minden jó volt, hanem sokkal inkább célirányos kérdésekkel, milyen játékokat játszottál, kivel játszottál ma, kivel játszottál a legszívesebben ma, mi volt a kedvenc játékod a mai napon, ízlette az az ebéd, ami volt, és akkor megkérdezhetjük, hogy mi volt az ebéd, de hogy ez a közös kommunikációs csatorna, ez maradjon meg, mert ez fogja megadni annak az alapját, hogy amikor majd ő serdülőkor lesz, és önmagát keresi, és egyébként is le akar válni a szülőről, mint kötődési személyről, akkor is megmaradjon az a szeretet kapcsolat, az a bizalmi kapcsolat, hogyha ő bajba kerül, akkor merje megosztani azt a szüleivel is, ne pedig csak a kortárs közösség számára legyen ez egy ilyen belső kommunikáció.
Igen, olyan banálisnak is tűnt a kérdés, ugye, hogy mennyire fontos a kommunikáció, de hát ki kell valahogy ezt emelni, hiszen amikor már a 3 éves korú gyerekek jönnek telefonnal a kezükben, mondjuk érkeznek az óvodába, szerintem ez már pont egy ilyen vészvillogó, úgyhogy a beszéd szempontjából is, az ő fejlődésük szempontjából is nagyon fontos dolgokat mondott el. A következő kérdés inkább az, hogy ugye hogyan tudjuk ténylegesen ezt az életünkben olyan tudatossá tenni az eszközhasználatot, ami még nem korai, vagy már nem késő, hiszen egy nagyobb korú gyerek, mondjuk ez a 2., 3., 4. osztályban már szinte elvárás, hogy legyen, viszont mi még mondjuk lehet, hogy nem szeretnénk.
Igen, ebben mindig van egy szülői prioritás, preferencia. Én azt gondolom, hogy igen, tehát dönthet úgy a szülő, és joga van úgy dönteni, sőt, egyre inkább azt látjuk akár a nemzetközi tendenciákban, hogy egyre inkább kérik is, hogy döntsön úgy a szülő, hogy minél inkább kitolja a saját eszköz használatot és a saját eszközhöz jutást, juttatását a gyermeknek. De itt ez egy vonal, hogy van-e saját eszköze, vagy hogy használ-e ilyen eszközöket otthon. Mert ez megint két külön szál, amikor már saját eszköze van a gyermeknek, az mélyül is. Egyre inkább azt látjuk, hogy egyre korábbi életszakaszban. Már akár a 2 éves gyerekekről volt egy ilyen kutatás, hogy a 30%-uknak saját digitális eszköze van egy 2 éves gyermeknek, tehát hogy azért érződik, hogy kell ezzel mit tennünk, vagy érdemes tudatosítani a szülőkben. Hogyha ez minél később történik meg, maga az eszközhasználat, a saját eszköz készhezvétele pedig még inkább, akkor azzal segítjük a gyermek fejlődését, mert bár ami a nehézsége, és azt gondolom, hogy talán erről érdemes beszélni, hogy miért jó az a szülőnek, hogyha a gyerek digitális eszköz használ a mai világban. Hát azért, mert ugye nagyon sokszor, amikor a szülő én időt szeretne, akkor azt mondja, hogy milyen jó a digitális babysitterünk. Így szoktuk fogalmazni, meg digitális cumiként halljuk ugye így és látjuk a szakirodalmakban, hogy milyen jó, hogy ez ott van. De nem jó, hogy ott van ilyen értelemben, hogy babysitterként tekintünk rá, ahogy már arról beszélgettünk, ennek ugyanúgy közös eszközhasználatnak kellene lenni. De akkor hogyan teremtse meg a szülő az én idejét? Mikor tud majd főzni, mosni, takarítani, hogyha nem a digitális eszköz van a középpontban, akkor ugye ő van a középpontban. Ezt anyaként én azt gondolom, hogy mindannyian érezzük, hogyha szeretném, hogy a gyermekem ideje struktúrált legyen, akkor abba bele kell vonódni sok esetben. Persze lehet olyat, hogy leültetem rajzolni, színezget, és akkor el van, de azért a játéktevékenységet mégiscsak párosan, vagy legalábbis nagyobb csoportban kell szervezni. Én azt gondolom, hogy azt kellene újra tudatosítani a szülőkben és a szülőcsoportokban, hogy van egy közösségi tér, egy közösség, amelyhez a gyermeknek érdemes húsvér valójában csatlakozni. Ha ez a bölcsődei csoportba járó gyermekek és az ő családjaik, vagy éppen az óvodás csoporttársak és az ő családjaik, ezt mindenképpen érdemes szorosabbra fűzni, és ami régen volt, hogy akik egy közösségben laktak, azok összejártak, azok a gyermekek, lementek együtt a játszótér, és ott töltötték a szabadidejüket. Talán, hogyha ehhez vissza tudnánk térni, hogy valódi, élő kapcsolataik vannak, nem pedig virtuális kapcsolataik a gyermekeknek, akkor azzal sokat tudnánk tenni. De ehhez újra az kell, hogy felfedezzük azt, hogy nem csak a közösségi média, vagy a közösségi virtuális játéktér létezik, hanem létezik a valódi játéktér is lent az utcán, vagy éppen úgy, hogy hol az egyik gyerek megy át a másik családjához, hol a másik az egyikéhez. Tehát, hogy ez olyan jól működött 20-30-40 évvel ezelőtt. Egy közösség voltunk, lementünk együtt játszani, ha megéheztünk, megszomjaztunk, az egyik családhoz fölmentünk, aztán a másik családhoz mentünk, hogy erre kell, hogy visszataláljunk, ebbe az életszakaszba és ebbe az élettörténetbe kell visszataláljon a mai kor családja, mai kor gyermeke, mai kor szülője.
Reméljük, hogy ez nem egy utópikus gondolat, és még lehet ebből valami. Erről is jutott eszembe az, hogy aki mondjuk szeretne változást a gyereke életében is, itt mondjuk hasamra ütök, egy 9 éves gyerekről beszélünk, és szeretnénk, hogyha ő kevesebbet használná. Nagyon sokat használta, kevesebbet használna, és valamilyen irányba próbálnánk neki segíteni. Azért itt egy függésről is beszélhetünk, hogyha nagyon sokat használta a gyerek a képernyőt. Itt hogyan tudja a szülő ezt kezelni? Mit tehet ő ennek érdekében?
Alapvetően, hogyha van már egy 9-10 éves gyermekről beszélünk, és túlzó a digitális eszköz használata, ott valóban már azzal számolnunk kell, hogyha ebből visszaveszünk, az ő számára egy büntetésként fog tulajdonképpen teret nyerni magának. Én azt gondolom, hogy következetes szabályrendszerek felállítása az elsődleges, amelyben igen, benne van egy időkorlát. Ez benne van, hogy az elején ellenállást fog szülni, és itt kell nagyon erősnek lenni majd a szülőknek, hogy akkor is tulajdonképpen a szabályként felállított következményekkel tudjon majd tovább gondolkodni, tudjon tovább számolni. Szépen vissza lehet venni a képernyő időt ezzel. Azt gondolom, hogy a szabályok vannak, keretek vannak, következetesség és következmény kezd beállni a gyermek életében. Nehéz harcok az elején, tehát hogy azért senkit nem ringatnék tulajdonképpen egy ilyen gyönyörű rózsaszín álomvilágba. Valószínűleg harcok lesznek. De érdemes megvívni ezeket a harcokat, mert ezzel elérjük, hogy kinyílhat a gyermek számára a világ. Ez az egyik. A másik, én azt gondolom, hogy azokat a egyébként baráti kapcsolatokat, amik élőként is megmaradnak, azokba kapaszkodni, és annak teret adni, hogy hát, hogyha azok nem a virtuális térben, hanem valóban azt mondjuk a gyermekeknek, hogy hívd át őt, menjünk át hozzá, átviszlek hozzá, játszatok együtt, effektíve fizikailag, az egy nagyon nagy váltás lehet a gyermek életében, és megnyithatja a lehetőségeket, és aztán a délutáni időnek a további struktúrálása, megtalálni egy olyan hobbit, egy olyan tevékenységet, legyen az akár ugye ilyen vizuális, digitális, eszközmentes világ, vagy éppen a sporttevékenység, mozgásos tevékenység világa, amely jó időkitöltő, hasznos időkitöltő, és még az egészséges életmód felé is jobban fogja tudni tendálni a gyermekeink jövőjét.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Révész Kiszela Kingát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem pedagógiai kar gyógypedagógiai intézetének megbízott igazgatóját, egyetemi docenst kérdeztük a digitális világ esetleges veszélyeiről, valamint a gyermekek fejlődésére gyakorolt hatásáról. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Berec Renáta, a zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikai munkatárs Nátrán István nevében is. Mindannyiuknak további jó rádiózást kívánok!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajjai László. Nagy hétfői adásunk témái. Leó pápa a bencés nővérekhez. Monostoraitok legyenek az Úr szolgálatának iskolái. A Szentatya kinevezte az államtitkárság új helyettesét és a pápai ház új prefektusát. A Szentföldi Kusztódia közleménye. Pizzaballa bíboros temengették be a Szent Sír bazilikába. Az egyház központi statisztikai hivatalának jelentése, nőtt a katolikusok száma, főként Afrikában. Leó pápa a bencés nővérekhez. Monostoraitok legyenek az Úr szolgálatának iskolái. Három női bencés szerzetes közösség tagjait fogadta a Szentatya március 30-án nagy hétfőn délben a Kelemen teremben, akiket beszédében arra buzdított, hogy életük tetteire állandóan ügyeljenek, egyéni megszentelődésüket a közösségükkel együtt szolgálják, a klauzúrában a szívüket nyissák meg a közbenjárásra, legyen példaképük Hanna prófétasszony, és végül az alapító atya szándékának megfelelően monostoraik legyenek az Úr szolgálatának az iskolái. A szubjákói Szent Skolasztika monostor 20, a Csezénai Hegyi Bolloga Szent monostor 19 és a Bári Szent Skolasztika monostor 12 bencés klauzúrán szerzetes nővére találkozott a Szentatyával nagy hétfőn délben, akiket beszéde kezdetén arra hívott, hogy együtt emlékedjenek a bencés karizma jelentőségéről az életükben, az egyházban és a világban.
Che ci permette anche di riflettere insieme sul valore del carisma benedettino nella vostra vita.
Tegyék ezt Szent Benedek regulája szellemében, amely arra buzdítja őket, hogy életük tetteire állandóan ügyeljenek. Segítse ezt az ügyelést az imádság és Isten igéjének imádságos olvasása, különösen a Lectio Divina, amely révén megértik az igazságot önmagukról, saját gyengeségeik és bűneik felismerésében, valamint az Úr kegyelmének és áldásainak megünneplésében. A Szentírás tehát legyen mindig a szemlélődés és a mindennapi életük tápláléka, hogy megoszthassák azt másokkal.
A scrittura perciò sia sempre nutrimento.
Egy szemlélődő szerzetes nővér megszentelődésének útja azonban, bármennyire is tele van buzgalommal és ihlettel, nem redukálható pusztán személyes síkra. Ennek elengedhetetlen közösségi dimenziója is van.
Necessaria dimensione comunitaria.
Hangsúlyozta Leó pápa. A monostorban a közös út a mindennapi gyakorlatában a kölcsönös meghallgatást, a Szentlélek vezetése alatt történő közösségi megkülönböztetést, valamint a helyi egyházzal és a bencés szerzetesrenddel való közösség fenntartását és ápolását jelenti. A zárda nem egyszerű elzárkózás a külvilágtól, hanem egy eszköz arra, hogy a tanítványok szívében a mesterhez hasonló szeretet növekedjen, amely készen áll a megosztásra és a segítségnyújtásra. A zárdának, mint klauzúrás monostornak sajátos missziós tevékenysége a közbenjárás,
quello del intercessione,
amely az imában egyesít Krisztussal, az egyetlen közbenjáróval, aki közben jár értünk. A közbenjárás a szív kiváltsága, amely összhangban dobog Isten irgalmával, készen arra, hogy összegyűjtse és az Úr elé tárja mai és mindenkor embereinek örömeit és fájdalmait, reményeit és szorongásait, ahogy azt a II. Vatikáni zsinat tanította. Leó pápa példaként állította bentés nővérek elé Anna próféta asszonyt, aki soha nem távozott a templomból, hanem éjjel-nappal bőjtel és imádsággal szolgált Istennek. özvegyen maradt, és idős korában Isten házát tette saját otthonává. Az imádság és az aszkézis vetette őt arra, hogy Mária és József által bemutatott szegény és ismeretlen gyermekben felismerje a messiást. Ezek segítették őt abban, hogy a történelem redői között meglássa Isten beavatkozását, és azt prófétai hírként hirdesse meg Izrael egész népének. Végül a Szent Atya a képzés fontosságáról szólt, amely elsősorban abban áll, hogy megismerjük Krisztus szeretetét, amely minden ismeretet felülmúl, és alapvető fontosságú ahhoz, hogy a megszentelt élet egyre megfelelőbb módon tudja ellátni szolgálatát a monostor, az egyház és a világ számára. Az egész közösség aktív szereplője ennek, az imádság, az ige hallgatása, az ünnepés döntéshozatali pillanatok, a megbeszélések és a továbbképzések révén. Ehhez bölcsességgel és körültekintéssel bátorítsanak minden jó szándékot és minden erőfeszítést a közös növekedésre, hogy minden monostor Szent Benedek kívánsága szerint egyre inkább az Úr szolgálatának iskolájává váljon,
una scuola di servizio del Signore,
ahogy azt regulájában említi. A Szent Atya búcsúzóul megköszönte a bentés nővéreknek azt a hatalmas és rejtett jót, amit az egyháznak tesznek adományaikkal és szüntelen imáikkal. Folytassák tovább ezt a munkát, amely Opus Dei, Isten műve, majd rábízta őket Szűz Máriára, Csend anyjára, a meghallgatás asszonyára, Szent Benedekre, Szent Skolasztikára, a sok bencé szentre, és szívből megáldotta őket.
Hvala ti, Oče, što si nam snažio vjeru.
Leó pápa kinevezte az államtitkárság új helyettesét és a pápai ház új prefektusát. 14. Leó pápa március 30-án nagy hétfőn közzétett döntése jegyében a volt kolumbiai nuncius Paolo Rudelli érsek veszi át az államtitkárság helyettesi tisztségét Edgar Peña Parra érsek helyett, akit a Szent Atya Olaszország nunciusává nevezett ki, míg a torontói születésű, boszniai horvát származású Petar Rajic érseget nevezte ki a pápai ház új prefektusává. Paolo Rudelli érsek az új államtitkár helyettes dél-amerikai és afrikai tapasztalattal. Paolo Rudelli 1970. július 16-án született Gazzanigában, az észak-olaszországi Bergamo tartományban. 1995. június 10-én szentelték pappá a Bergamói Egyházmegyében. A Pápai Gergely Egyetemen szerzett diplomát erkölcs teológiából és kánonjogból. 1998-ban lett a Pápai Egyház Akadémia diákja, majd 2001. június 1-én kezdte meg szolgálatát a Szentszék diplomáciai testületében, először Ecuador, majd Lengyelország nunciatúráján, valamint az államtitkárság általános ügyek osztályán. 2014. szeptember 20-án Ferenc pápa kinevezte a Szentszék állandó megfigyelőjévé az Európai Tanácsban Strasbourgban. 2019. szeptember 3-án Ferenc pápa kinevezte Mezembria címzetes érsékévé és apostoli nunciussá. Ferenc pápa október 4-én szentelte püspökké, és 2020. január 25-én kinevezte őt apostoli nunciusnak az Afrika déli részén fekvő Zimbabvébe, majd 2023. július 19-én lett apostoli nuncius a dél-amerikai Kolumbiában. Petar Rajic érsek, a pápai ház prefektusa, Amerika, Európa és arab országok tapasztalatával. Petar Antur Rajic a kanadai Torontóba született 1959. június 12-én boszniai horvát származású szülők gyermekeként. 1987. június 29-én szentelték pappá, és a szarajevói szeminárium elvégzése után szülei származású helye szerint a boszniai Trebinje Markana egyházmegyébe került. Ezt követően belépett a Szentszék diplomáciai szolgálatába, és a Lateráni Pápai Egyetemen szerzett diplomát kánonjogból. 2009. december 2-án Ferenc pápa Szarszenterum címzetes érsekévé és Kuwait, Bahrein és Katar apostoli nunciusává nevezte ki, egyúttal pedig apostoli küldötté az arab félszigetre. 2010. január 23-a Mostárban Tarcisi Bertone bíboros szentelte fel püspökké, a szentelésen részt vett Vinko Pulis bíboros, Szarajevo érseke, valamint Ratko Perics, Mostár Dubno püspöke. A boszniai Mostár szentelési helyszínként való kiválasztását szimbolikusnak tartották, mivel a város még mindig megosztott volt muszlimok és keresztények között. Petárra is pedig muszlim országokba lett kinevezve nunciusnak. 2010. március 27-én kinevezték a jemeni és az Egyesült Arab Emírségek beli nunciatúrákba. 2015. június 15-én Ferenc pápa kinevezte őt apostoli nunciusnak Angolába, majd 4 éves szolgálat után 2019. június 15-én áthelyezték a litvániai apostoli nunciatúrára. A következő év augusztus 6-án kinevezték Észtország és Lettország apostoli nunciusává is. 2024. március 11-én Ferenc pápa kinevezte Olaszország és a San Marinói Köztársaság apostoli nunciusává. A Szentföldi Kusztória közleménye. Pizzaballa bíborost emengedték be a Szent Csír bazilikába. Jeruzsálem Szent Városában 2026. március 29-én virágvasárnap az izraeli rendőrség megakadályozta, hogy Pierre Battista Pizzaballa ferences bíboros, jeruzsálemi latin pátriárka és Francesco Jelpo ferences atya, a Szent Sír bazilika hivatalos kusztusa belépjenek a Szent Sír templomba, hogy ott a virágvasárnapi szentmisét megtartsák. A bazilika felé menet megállították őket, miközben bármiféle szertartás nélkül haladtak a templomba, és itt kénytelenek voltak visszafordulni. Ennek eredményeként évszázadok óta először a jeruzsálemi latin pátriárkát megakadályozták abban, hogy a virágvasárnapi szentmisét bemutassa a Szent Sír templomban. Az eset súlyos precedens teremt, és figyelmen kívül hagyja, hogy ebben az időszakban millió figyelme fordul Jeruzsálem felé. Az egyházi vezetők teljes felelősségtudattal jártak el, és betartották a háború kezdete óta bevezetett összes korlátozást, amelyek megtiltották a nyilvános összejöveteleket és látogatásokat, és intézkedéseket hoztak az ünnepi szertartások közvetítésére annak a világszerte több százmillió hívőnek, akik a húsvéti időszakban Jeruzsálemre és a Szent Sír templomra figyelnek. A katolikus egyház bíborosa és a Szent Hegyek kusztusa belépésének megakadályozása egyértelműen észszerűtlen és súlyosan aránytalan intézkedés. Ez a meggondolattan és alapvetően hibás döntés, amelyet téves megfontolások árnyékolnak be, radikálisan eltér a józanész, a vallásszabadság és a status quo tiszteletben tartásának elveitől. A jeruzsálemi latin pátriárkátus és a Szentföld kusztódia mély sajnálatát fejezi ki a Szentföldön és szerte a világon élő keresztény hívők iránt amiatt, hogy a keresztény naptár egyik legszentebb napján így megakadályozták az imádkozást. Szól a Szentföldi kusztódia hivatalos közleménye, amelyet Jeruzsálem Szent Városában 2026. március 29-én virágvasárnap tettek közzé. Az egyház központi statisztikai hivatalának jelentése, nőtt a katolikusok száma, főként Afrikában. Az egyház központi statisztikai hivatala közzétette a 2026-os pápai évkönyv és a 2024-es egyházi statisztikai évkönyv az Annuarium Statisticum Ecclesiae adatait, amelyek felvázolják a megkereszteltek jelenlétének a közelmúltban bekövetkezett változásait az 5 kontinensen. A vatikáni államtitkárság központi statisztikai hivatalának gondozásában és a vatikáni nyomda kiadásában megjelent kötetek már kaphatók a könyvesboltokban. A pápai évkönyvben szereplő adatok néhány újdonságot mutatnak be a katolikus világegyház életével kapcsolatban 2025-re vonatkozóan. Ebben az időszakban 6 püspöki széket emeltek metropolita szék rangjára, és 8 új egyházmegye létesült. az Annuarium Statisticum Ecclesiae pedig azokról a számadatokról tájékoztat, amelyek a katolikus egyház tevékenységét jellemzik a különböző országokban és az egyes földrészeken. Most ismertetünk néhány statisztikai adatot a 2023-24-es időszakra vonatkozóan. A katolikusok jelenléte a világban. Az elmúlt két évben a megkeresztelt katolikusok aránya világszerte stabilan 17,8% körül maradt, ami annak köszönhető, hogy ugyanebben az időszakban a katolikusok számának növekedése lényegében megegyezett a világegyház népességének növekedési ütemével. 2024-ben a katolikusok száma valamivel több, mint 1.422 millió fő volt, szemben a 2023-as, mint egy 1.406 millió fővel, ami 1,14%-os relatív változást jelent. A különböző földrajzi területek különféle módon járulnak hozzá az összesített adathoz. Európa továbbra is a legkevésbé dinamikus kontinens, ahol a katolikusok száma mindössze 0,8%-kal nőtt. Ez a továbbra is fennálló demográfiai stagnálás mellett ugyanakkor enyhe növekedés jelentett 2024-ben, mivel a katolikusok száma meghaladja a kontinens lakosságának 39,7%-át. Amerikában és Ázsiában a katolikusok száma a népesség növekedésénél kisebb mértében emelkedik, még Óceániában éppen ellenkezőleg jelentős a katolikusok számának növekedése. Afrikában, ahol a növekedés üteme csaknem ötszöröse az ázsiai országokénak, 2,7%, ami meghaladja a népesség növekedést, a katolikusok száma a 2023-as alig több mint 208 millióról 2024-re több mint 288 millióra nőtt. Ezeknek a különböző tendenciáknak az összességében vett eredménye mind a demográfiai szempontok, mind a katolikusok relatív terjedése tekintetében az említett két évre vonatkozóan megerősíti az afrikai kontinens növekvő jelentőségét, ahol a katolikusok aránya a világ összlétszámának 19,9%-áról 20,3%-ára emelkedett, valamint az európai kontinens csökkenő jelentőségét, amelynek százalékos aránya a 2023-os 20,4% helyett 2024-ben 20,1%-ot tesz ki. A világ katolikusainak csaknem 50%-a az amerikai kontinensen él. Amerika esetében pozitív konszolidációról beszélhetünk. A világ katolikusainak 47,7%-a ezen a kontinensen él. Ázsiában és Óceániában a katolikusok aránya változatlan maradt, 2024-ben 11%, Ázsiában 0,9%, Óceániában. Különösen érdekes az adatok földrészek szerinti elemzése, amely a katolikusok számát a lakossághoz viszonyítva mutatja be. Ez az arány a kontinens 100 lakosára jutó a katolikusok számát adja meg. Ezek az értékek rávilágítanak arra, hogy 2024 végén mennyire eltérő a katolikusok jelenléte a különböző földrajzi területeken. Amerikában a katolikusok a lakosság 64%-át alkotják, Európában annak 39,7%-át, Óceániában a katolikusok száma a lakosság 25,9%-át, míg Afrikában 19,9%-át, Ázsiában pedig 3,3%-át. A Vatikáni Rádió. Kedves hallgatói, nagy hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik Önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse. Csepes Géza. Ámen. Kivirult az azálea, a ciklámen, a rózsa. Az ég mindent megadott, amivel csak adósa a földnek. A szeretet mindent elönt, s lehatol le a föld közepéig. A szem, ha volna, felnézne az égig. Napsugarat, holdfényt és csillagokat nem mocskolnak be többet bombavetők, s a tenger! A tenger hulláma ring, csapkod szabadon, többé nem törik meg repülőgép anyahajók, s a folyók vizét nem festi meg gyilkos feketére gyárakból, kórházakból kiömlő szenny áradat. A föld gyönyörű, szebb, mint valaha. De hol van róla az ember?
Képes Géza Ámen című költeményét Dér Gabriella mondta el. Képes Géza költő, műfordító, irodalomtudós 1909-ben született Máté Szalkán. A gimnáziumot Sárospatakon végezte, majd a Pázmány magyar-német szakán szerzett diplomát. 33 és 40 között Sárospatakon tanított, 40-ben fordító lett a Honvédelmi Minisztériumban, majd bekapcsolódott az ellenállásba. 45-ben lett a Magyar Rádió osztályvezetője, nevéhez fűződik a Falu Rádió és a Gyermekrádió című műsorok elindítása. 54-ben megszervezte a Magvetőkönyv kiadót. 55-től a forradalom leveréséig az Írószövetség titkára, a Magyar Penklub főtitkára volt, később a forradalommal való tevékenysége miatt elbocsájtották állásából, és nyugdíjazásáig az MTA Irodalomtudományi Intézetének munkatársaként dolgozott. A nyugati nyelvek és az összes finn-ugor nyelv mellett fordított többek között újgörög, orosz, bolgár, arab, perzsa, japán, ótörök és izlandi nyelvekből is. Több mint 40 önálló kötete jelent meg, zömében versek, fordítások és tanulmányok. Képes Géza 1989-ben hunyt el Budapesten.
Nap imája.
A békére vágyom, semmi másra. Ó, Uram, mit adsz nekünk? Békémet adom nektek, az én békémet adom nektek. Nekem ez elég, hálával fogadom, amit nekem hagysz. Elégedett vagyok és biztos, hogy ez az én javam. A békét akarom. A békére vágyom, semmi másra. Akinek nem elég a béke, annak te nem vagy elég. Mert te vagy a mi békénk. Te, aki két népből egyet alkottál. Erre van szükségem, s ez elég nekem. Békében lenni veled, békében lenni önmagammal. Valóban, amikor ellentétbe kerülök veled, terhemre vagyok saját magamnak is. Vigyázok, nehogy hálátlan legyek nekem adott békéd jótéteményével szemben. Neked, Uram, dicsőség, nekem meg béke, s akkor minden rendben van. Szabadíts meg, Uram, a gőgös szemtől és a kielégítetlen szívtől, amely nyugtalanságában dicsőségre vágyódik, holott az csak téged illet meg, és így nem tudja megőrizni a békét, sem elérni az örök dicsőséget.
Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.